Azt mondom, vermut, hát egy kicsit olyan ambivalens érzései.
Iva.
Ugye? Érzései vannak az emberek, mert a szocialista borkombinátok remekei jutnak eszébe először, de aztán...
És hát az automatikus tárgyeset.
Igen. És de hát ott van James Bond kedvenc itala, vagy a most nagyon menő narancssárga koktél vermut alapja. Tehát rendet teszünk. Ez az kötelezett szándékunk Kántor Endre kolléga segítségével, aki itt van a vonal túlsó végén. Szavasz, jó
miért reggelt! Miért rázzuk, miért nem keverjük?
Jön az első kérdés.
Nem lehet keverni, lehet rázni. Abszolút autentikusan egy kávézó bárból jelentkezem. És
de nem vermutozol le, így korán reggel.
Nem, jó. Sajnos. Azt még nem teszteltem le, hogyha itt kérnék, akkor milyenek lennének a polcon, de aha, nagyon jó volt, mert ugye pont ez a probléma, ez az átkunk nekünk, és nem csak a vermuttal, hanem nagyon sok mindennel, gondoljunk csak a Napóleon konyakra,
ja,
de az Éva vermut természetesen, és igazad volt, tehát az igazi szocialista borkombinált italgyárokból kikerült ital, ami hát ugye rátett egy lapáttal erre, hogy a rossz minőségű alapanyag. Tehát pancsolt bor, a legolcsóbb krumpliszesz, ennek a kogyvaléka. Lényegében ez kikészítette a szervezetét annak is, aki egy pohárral fogyasztott.
Aki mellette állt.
Aki csak a gőzét szívta.
Meg aki mellette állt. Szóval az a helyzet, hogy különben, és ezt nyilván tudjátok, hogy gondoljátok ti is, egy 20. század elején, 19. század végén virágzó minőségű vermut kultúra volt Magyarországon is. Uh-huh. Érdemes utána nézni az interneten ennek, mint ahogy egyébként ez sok minden mással is van. És a lényeg az, hogy amikor én körülbelül egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt először voltam a berlini bárkiállításon, akkor megdöbbenve láttam, hogy az egyik emelete teljes egészében elfoglalták olyan vermut manufaktúrák, akiknek a sarjai, kb. Úgy képzeljétek el, mint a kispincészeteket Magyarországon, a második, harmadik generáció, valószínűleg már többedik generáció ült ott, ilyen nagy üveg edényekben, hombárokban különböző fűszerek voltak mellettük, és ott volt előttük a kettő vagy három típusú vermut, amit ők gyártottak családi néven az 1800-as évek vége óta. Most ebből volt körülbelül 20. Én megkérdeztem az ismerőseimet, akik ott bártenderek, és itt azt kérdeztük, hogy ez hogy, és mondták, hogy ennek soha nem, tehát ez külföldön egy értelmezhetetlen kérdés, amit én feltettem, csak a szocialista blogban, ahol pont azra vágták ezt a fajta kultúrát, és az a helyzet, hogy ez folyamatosan virágzott az 1800-as évektől kezdve. Egészen pontosan, ugye a modern vermut, ezt tegyük hozzá, 1786-ra datálódik, és még hozzá Torinóba, amikor is egy, hát ki más, mint egy kereskedő, Antonio Benedetto Carpano mutatta be a torinói royaltynak, nemességnek, és megmutatta azt, hogy ebből az italból egy ilyet is lehet készíteni. Azért mondom, hogy egy ilyet is, mert alapvetően egy házilag készült ürmösbor volt előtte a vermut, és nem véletlenül mondtam, hogy ürmösbor, hiszen ebben nagy hagyománya van Magyarországnak is. Uh-huh. Badacsonyra gondoljunk csak például, és még más régiókra is, Hajós-Balai régióról kiváló ürmösborokat készítettek, de egyébként a szocializmusban is házi készítésű vermut recept rengeteg volt, pontosan azért, mert azokat nem lehetett meginni, amiket rendesen, amiket a szocialista ital kombinálta.
Fúj, a háziban még én nem sikerült szerencsére befutnom, mert nem egyébként tudom, hogy ez a gatyaszaggató házi pálinkához hasonló színvonalú, mert
nem, ott
abban az időben ugye az volt a pálinka, hogyha letépte rólad a nadrágot.
Nem szabad a házilag ki, tehát én azt mondom, hogy lehet játszani, és hogyha valaki szereti ilyet, érdemes is. Vannak egészen modern próbálkozások, egyik kiváló borszakíró ismerősöm, Kling József meg is próbálta elkészíteni egy jó ürmösbor házi receptet, ez megtalálható az interneteken, ahol ő tiszta rumot használt ehhez az egészhez, és akkor jó is, hogy eljutottunk ide, mert hogy van ennek történelme, ugye az egyik alapanyaga a bor, a másik alapanyaga az a szert, amivel erősítik, és mondjuk úgy, hogy a harmadik alapanyaga, igen, mondjuk négy alapanyaga van, mert még a különböző szirup, vagy pedig cukor, vagy karamell lehet mondjuk még, de a harmadik pedig a fűszerek, és a fűszerek a legfontosabbak ebben a játszmában, mert egy nagyon régi sztori maga az ürmösbor, mondhatni már a görögök is, de tényleg így volt, egészen Ázsiáig, meg Görögországig visszavihető ez, és ugye a legfontosabb alapanyag azon kívül, amit ízesítésre használtak, tehát itt tudom én, keserű narancs, héja, kardamom, szegfűszeg, ilyesmi, az a fehér üröm. És innen is jön maga a vermut elnevezés, tehát ugye német, ónémet vermut szó konkrétan, angolba wormwoodra fordítandó, ez maga a fehér üröm, ennek volt a franciás kiejtése a vermut, amit most vagy úgy írunk, ahogy bizonyos helyeken még mindig, tehát ahogy Magyarországon is vermut simán kiejtve, vagy pedig vermut.
Igen.
Ez a két stílus létezik. És akkor hát ugye miből készül meg, hogy hogyan, ez még fontos, mert szerintem ezt se tudják sokan. Alapvetően régebben a kézbort azt így kicsit így feldobták, és az azért volt, hogy egyrészt például bélférgek ellen, különböző betegségek ellen használjanak ezek a fűszerek, másrészt meg azért, mert jobban eltartható. Tehát, hogyha mondjuk
igen, nagy hülyeséget mondok, hogyha a portó is valamiféle erről az ágról ered, és az élet megerősítve, hogy hát
nem mondott hűséget, és a portó is kimondottan az erősített bor kategória, csak ugyanúgy, mint a vermut. Ugye a vermut az egy kicsit kilóg ebből a sorból, mert adalékanyagokkal fűszerezve van, de igen, a portóit is úgy erősítették, és pontosan ezért. Na most, hogy miből készül, az nagyon fontos. Régebben, ugye, mint mondtam, kézborokat használtak fel, de már ugye ez akkor, amikor elindult és bemutatták, például egy francia nevet is érdemes megemlíteni, Joseph Noailly-t, még mindig viseli a neve az egyik nagy híres francia vermut. Szóval, hogy ők azt csinálták már, hogy kimondottan olyan szőlőfajtákat kerestek, amit erre alkalmas. És erre a legalkalmasabbak azok a fehér szőlőfajták, amik kevésbé alkoholos bort, alapbort adnak. És savas legyen, de kevésbé alkoholos, hasonlatosan a konyakhoz vagy egy jó pesgőhöz. És ezekből készül különböző eljárásokkal, azért mondom, hogy különböző, mert itt aztán elágazik minden, valahol előre csinálják ezt a bort, és egy olyan főzetet adnak hozzá, ami az alapszerbe be vannak áztatva a különböző fűszerek, valahol a borba áztatják a fűszereket, és úgy erősítik fel, és ugye eldőlhet az is, hogy milyen típusú lesz, száraz, édes és a többi. Két nagy vonalat lehet megkülönböztetni, a francia típusú és az olasz típusú vermutokat. Az olasz típusok általában az édesebbek és hát hogy is mondjam, színesebbek, de ez mondjuk egy nagy általánosítás. A francia típusok pedig általában a fehérek, vagy a világosak, és itt meg lehet különböztetni extra dry, ami majdnem ilyen teljesen színtelen, a bianco, ami kicsit ilyen sárgás, világos színű, de ott már ugye érződik valamiféle cukortartalom, és mondjuk a rosszó, de ezen kívül van még rozé, vagy úgynevezett borostyán vermut is, de tényleg nagy a skála, de alapvetően ezek a stílusok vannak. És ugye koktélokat említetted, nagyon fontos dolgok a koktélok, hiszen egyre divatosabbak visszajönnek ezek a Negron például.
Az igen.
Ugye édes
vermut. Barátja vagyok Negroni generálisnak.
Campari. Akkor van az El Presidente, kiváló Curaçaóból, rumból, vermutból, aztán nagyon híres a Manhattan, ugye az egyik klasszikus, majdnem minden kribiben Manhattant ittak régen, rozsviszki a legjobb alapanyag, de egy kiváló bartender ezt nekem elkészítette Belvedere vodkából, ami szintén rozs alapanyagú, és megkérdezte, hogy ízlik, hát nem mondom el a rádióba korán reggel, szóval, hogy rozs, édes vermut, angosztúra keserű, ilyen alapanyagból, tehát ezek fontosak, és hát természetesen az általad is említett James Bond sztori, de az mondjuk a legegyszerűbb, mert ugye ez a Martini koktél elődjének is tekintető volt a vermut koktél. Ez már ugye 1800-as évek végén megjelent, nyomtatott formában 1869-ből van. Citromhéjjal díszítették, kicsit kevés keserülikör is volt benne, vagy valami kesernyés valami. Szerintem így kerülhetett bele az olajbogyó abba híres koktélba. Hát sokat lehetne még erről mesélni, de szerintem az ismertebb házak azokat mindenki ismeri, a Martini, Rossi, Cinzano, Chambéry, például franciák mondunk, de vannak olyanok is, akik nagyon híresek, a Noailly-t említettem, Noailly Prat, akkor a franciák közül még a Lillet érdemes megemlíteni, Puntemes, Dolin, Carpano, de vannak nagyon izgalmasak is, például most találkoztam egy fantasztikus barcelonaival, aminek a címkén is azt szerepelt, hogy Barcelona első számú vermutja. Ez az Antik CH-val a végén. Ez egy ilyen ámbrás színű, édes ízű valami, és nem koktélban lehet csak inni, hanem nagyon-nagyon klassz nyári italt lehet belőle csinálni, jégre öntve, szárított narancséjal vagy narancskarikával felfröccsentve, és egy aperitív italról van szó. Tényleg jól működnek ezek a gyógynövények az ebédre készülés előtt, és egy kicsit így beszélgetés közben. Tehát ez a kultúra, amikor így le tudunk ülni, és van idő ilyenekre, és ezt beépül a mindennapokba is akár, hát ez az, amit hiányolok egy kicsit Magyarországon.
Hát kérlek szépen...
A mi mindennapjainkban más dolgok épültek be, kora reggel.
Igen.
Becsőleges ABC előtt meg lehet nézni.
Az más, sajnos.
Jó, hát én akkor egy ilyen hiánypótló aktust majd a nap végén. Negroni generális tiszteletére.
Most, hogy kinézünk az ablakon, és azonnal kedvet kapunk hozzá.
Abszolút, igen. Bandi, köszi szépen. Nagyon jó volt ez a kis kitekintés. Így más szemmel tekintünk erre az italra. Köszi szépen, szia, szia. Kántor Endre kollega vezetett minket egy ilyen kis történelmi sétán a Vermutok birodalmába, megnéztük, hogy hogyan ered, hogy készül, hogyan fogyasztjuk meg, milyen múltja van Magyarországon, hát az kicsit felejthető.